8 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Körülbelül ugyanannyi figyelmeztetéssel, de a tavainál kevesebb bírsággal zárult az április 1-én véget ért országos élelmiszerellenőrzés, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hatósági felügyelők a termelőket, az élelmiszer előállítókat, a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket keresték föl. 2420 ellenőrzés során több mint 13 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, 188 esetben összesen 15 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakrabban higiéniai és nyomon követhetőségi hiányosságokat láttak, illetve előfordult az is, hogy a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolásait nem találták rendben. A kifogásolható esetek aránya alacsony, mindössze 3,5 és 7% közötti. A szakemberek fokozottan figyeltek a népszerű szezonális termékekre, húsvéti élelmiszerekre. Az ellenőrzött sonkákban gyakori volt az engedélyezetnél magasabb sótartalom, néhány torma készítményben pedig a kén-dioxid tartalom haladta meg a maximum értéket. A laboratóriumi vizsgálat alapján kifogásolt termékek miatt hatósági eljárás kezdődött. Rekordszámú jelentkező több mint 100 000 önkéntes regisztrált az idei TESZED hulladékgyűjtési akcióra, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Konz Zsófia hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiemelten fontosnak tartja a teremtett környezet megóvását, illetve a jövő generációi számára egy tiszta, biztonságos, élhető környezet átadását. Ennek érdekében számos akciót, projektet indítottak. Ezek közül kiemelkedik a TESZED akció, amely gyakorlatilag Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési akciója, és az idén 12. alkalommal szervezték meg, tette hozzá. Az államtitkár jelezte, hogy 2023-ban mintegy 100 000 önkéntes vett részt az akcióban, az idén azonban ennél is nagyobb volt az érdeklődés. Szerinte ez fontos, egyrészt az illegális hulladékok elleni küzdelem, másrészt az önkéntesség népszerűsítése miatt. Konz Zsófia megemlítette, hogy a TESZED mellett a Tisztítsuk meg az országot projekt keretében több pályázatot indítottak. Elindult a hulladékradar alkalmazás is, amelyet több mint 31 000 ember letöltött, és ennek keretében több mint 500 000 tonna illegális hulladéktól szabadították meg az országot. Áprilisban 10 napos amerikai Egyesült Államokbeli szakmai úton vettek részt a magyar űrhajós jelöltek Houstonban, majd Philadelphiában, közölte a Hunor Magyar űrhajós program Facebook oldalán. A látogatás célja volt, hogy első kézből kapjanak szakmai információkat és betekintést az űrutazás fellegvárában működő intézmények és szakemberek napi munkájába, valamint személyes találkozások során tapasztalatokat és élménybeszámolókat hallgathassanak meg a világűrt már megjárt asztronautáktól. Houstonban, a NASA központjában a szervezet egyik fejlesztési szakértője vezette körbe a jelölteket. Emellett közelebbről megismerkedtek például az űrhajósok kiképzése során használt eszközökkel. Az amerikai szakemberektől átfogó elméleti és gyakorlati képzést kaptak, de különböző alkalmassági teszteket és kiképzési feladatokat is végre kellett hajtaniuk. Philadelphiában a Nemzetközi űrhajózási képzési és kutatási központban sikeresen teljesítettek egy centrifuga képzést, amely az űrrepülés során felmerülő mell-hát irányú többletterhelést szimulálta. Immár 7. alkalommal rendezi meg a Horizont Nemzetközi Kortárs Tánc Fesztivált a Miskolci Nemzeti Színház mától vasárnapig. A Miskolci Balett ismét neves koreográfusok és együttesek előadásait hívta meg. A fesztivál a Miskolci Balett a Szerelem Hatalma című előadás bemutatójával indul. A zárónapon gála műsorral készülnek, amelyet Zsurávszki Zoltán táncművész kezdeményezésére szerveznek meg a Tánc Világnapja alkalmából. A Hazai Pálya című gála műsoron a táncélet helyi szereplői vesznek részt, meglepetés vendégként pedig a belgrádi Szerb Nemzeti Táncalapítvány és Balettiskola csapata csatlakozik hozzájuk. A fesztiválon nyílik meg Éder Vera és Gálos Mihály Samu fotókiállítása Silent Bodies címmel. A tárlaton a Miskolci Balett táncművészei láthatók. A fotókiállítás az évad végéig lesz látható majd a Miskolci Nemzeti Színházban.
Az időjárásról.
Adáskörzetünkben a döntően erősen felhős vagy borult ég mellett néhol eső előfordulhat. Azért a nap is előbukkan majd ma több-kevesebb időre. Késő délutántól, estétől, délfelől egyre több felé várható eső, zápor. Az északkeleti-keleti ország részben az északira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma döntően 11 és 21 fok között alakul, de a tartósan borongós Nyugat-Dunántúlon kicsivel 10 fok alatti értékeket is mérhetnek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet. Minden nap, mindenkinek. Újra megteszi. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele. Mózes első könyve, 35. fejezet, 14. vers. Mindannyiunk életében vannak olyan események, amelyekről visszatekintve azt mondhatjuk, bizonyára Isten keze működött benne. Egy szerző ezt így fogalmazta meg. Talán összefutottál valakivel, aki bemutatott annak, aki ma a házastársad, vagy egy munkatársad felmondott, téged pedig hirtelen előléptettek, vagy egy idegen mondott valamit, ami a szívedhez szólt. Ezek mind Isten kegyelmének jelei, és amikor megkísért, hogy feladd, emlékezned kell arra, hogyan nyitotta meg Isten számodra az ajtót, hogyan készített utat, hogyan kímélte meg az életedet, hogyan gyógyította meg a gyermekedet. Nincs olyan, hogy véletlen. Ha valami jó történik, ismerd fel, hogy azt Isten tette, és idézd fel magadban gyakran. Az Ószövetségben Jákob szent oszlopot állított azon a helyen, ahol Isten beszélt vele. Kő oszlopot. Mózes első könyve, 35. fejezet, 14. vers. Állítottál mostanában emlékköveket? Hited építésének biztos módja az, ha emlékezetedbe idézed mindazokat az alkalmakat, amikor Isten utat készített, annak ellenére, hogy minden ajtó zárva, sőt, elbarikádozva volt előtted. Azokat a napokat, amikor magányos voltál, és Isten a megfelelő embert hozta az életedbe. Az éjszakákat, amikor annyira rosszul érezted magad, hogy nem hitted, megíred a másnap reggelt. Aztán hirtelen, a semmiből, Isten megfordította a helyzetet. Az öröm olaját adta a gyász helyett, kiemelt a gödörből, új kezdetet adott, és ma boldog, egészséges és teljes vagy. Sőt, ami a legjobb, ha korábban megtette, újra meg fogja tenni. Ő ma ugyanaz, mint aki tegnap volt, és ha időt szakítasz arra, hogy emlékezz jóságára és hűségére, az erőt ad kitartani a hit nemes harcában. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik az Európa Rádió debreceni műsora. Először arról számolunk be, hogy elkészült annak a kérdőívnek az értékelése, amelyet még 2022 év végén bocsájtott útjára a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség és a Debreceni Egyetem doktoranduszok Kis Árpád Közhasznú Egyesülete.
Nagyon sok kérdés merült fel bennünk, és akkor azt mondtuk, hogy akkor, ha nem tudunk mindenkivel így leülni egyesével beszélgetni, hiszen az képtelenség, akkor legyen egy kérdőív, kérdezzük meg a jelenlévőket, vagy akik esetleg ritkábban is járnak templomba, hogy látnak bennünket, mit gondolnak rólunk, és ennek lett az eredménye, ez a kérdéves felmérés, amit egyébként nem egyedül, nem csak az egyházközség végzett, hanem partnerségben végeztük a Debreceni Egyetemmel, együtt állítottuk össze a kérdéseket.
Majd a Nyíregyháza örökös földi református egyházközségről hallhatnak.
A tavalyi év őszén, ahogy az iskolai év tanév beindul, minden esztendőben ilyenkor igyekszünk a konfirmálni készülő fiatalokat megszólítani, meghívni egy első körös találkozásra. A Nyíregyháza városi gyülekezetben láttunk egy nagyon jó gyakorlatot erre, ahol egy körlevél formájában keresik meg azokat a családokat, azokat a fiatalokat, akik az iskolai hitoktatásban, illetve a keresztelés kapcsán az anyakönyvi adataikkal megkereshetőek.
Remélem velünk tartanak.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Elkészült annak a kérdőívnek az értékelése, amelyet még 2022 év végén bocsájtott útjára a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség és a Debrecen Egyetem Doktoranduszok Kis Árpád Közhasznú Egyesülete. A kutatás Értsük egymást elnevezéssel arra volt hivatott, hogy kiderítse, mit gondolnak az emberek az Isten tiszteleti alkalmakról, hogyan érzik magukat a gyülekezetben, milyen gyakran járnak templomba. 1000-nél is több kérdőív jutott el az érintettekhez, ebből 307-et töltöttek ki és küldtek vissza elemzésre. A szakemberek érdekes megállapításokra jutottak, például az ige hirdetések hosszúságával vagy a lelkészek legfontosabb feladataival kapcsolatban. Az emberek többsége szereti a rövidebb, aktuális, de politikamentes üzeneteket tartalmazó ige hirdetéseket. Emellett a templomba járók számára fontos érték a lelkipásztor fedhetetlensége, példamutató erkölcsös élete. Az így kapott információknak köszönhetően már is apró változások indultak el a gyülekezet életében, és ennek köszönhetően lassú növekedés tapasztalható a templomba járók számát illetően. A riporter Tóth Emese.
Olá István, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség elnök lelkipásztora, és Besztercei András, a gyülekezet lelkipásztora. Talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk arról a bizonyos kérdőívről, aminek az volt a címe, hogy Értsük egymást, és arra volt kíváncsi az egyházközség, hogy milyen szokásaik vannak az istentiszteletre járóknak. Itt azért sok kérdés elhangzott, és emlékszem, hogy nagyon izgalmas kérdések is voltak, és most érkezett el oda ez a történet, hogy a gyülekezetbe járók elé tárhatják ennek a kérdőívnek az értékelését. Mi most erről fogunk beszélgetni. Olá Istváné a szó.
Igen, tavaly évelején volt valóban ez a kérdéves felmérés. Szerettük volna tudni, hogy mit gondolnak a testvérek, templomba járók, vagy éppen gyakran, vagy ritkábban templomba járó emberek a gyülekezet életéről, magáról az istentiszteletekről. Mert egy-egy istentiszteleten, amikor együtt vagyunk, ugye a nagy templomban, hogyha valaki járt már, akkor tudja, hogy azért egy 10 órakor kezdődő istentiszteleten 300-500 fő között szoktunk jelen lenni. És amikor véget ér az istentisztelet, akkor a lelkipásztorok az ajtóban kezet fognak a gyülekezet tagjaival, és nem nagyon van arra lehetőség ott abban a rövid idő intervallumban, hogy visszajelzéseket kapjunk az istentiszteletről, a szolgálatra, a prédikációról, nagyon kevés a visszajelzés, és lelkipásztorként mi sokszor beszélgettünk erről, hogy hú, de jó lenne tudni, hogy mi jár a testvérek fejében egy-egy istentiszteletet követően, hogy tudtak elvinni magukkal üzenetet, hogy érezték magukat az éneklés közben, tudtunk együtt énekelni, vagy egyáltalán az istentisztelet hosszúsága az milyen volt, megfelelő volt, vagy a hirdetéseket, amiket elmondtunk az úrasztalánál, azoknak a hosszúsága, terjedelme nem-e volt túl sok nekik, egyáltalán azokból meg tudtak-e jegyezni valamilyen információt, haza tudtak-e vinni magukkal. Úgyhogy nagyon sok kérdés merült fel bennünk, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ha nem tudunk mindenkivel így leülni egyesével beszélgetni, hiszen az képtelenség, akkor legyen egy kérdőív, kérdezzük meg a jelenlévőket, vagy akik esetleg ritkábban is járnak templomba, hogy látnak bennünket, mit gondolnak rólunk, és ennek lett az eredménye, ez a kérdőíves felmérés, amit egyébként nem egyedül, nem csak az egyházközség végzett, hanem partnerségben végeztük a Debreceni Egyetemmel, együtt állítottuk össze a kérdéseket, és nagyon-nagyon örültünk annak, hogy 307-en töltötték ki. A kitöltők átlag életkora 53 év volt, egyébként a statisztikai adatokat ismertetve 36% férfi, 64% nő volt, akik kitöltötték ezt a kérdőívet. Most pedig szeretnénk elmondani, hogy milyen eredménye van a kérdőív kiértékelésének.
Akkor most az értékelésről néhány szót így dióhéjban. Mi az, ami előremutató lehet a gyülekezet számára, a lelkipásztorok számára ennek a kérdőívnek az értékelése kapcsán?
A kérdőívben rákérdeztünk arra például, hogy az első etapja arról szólt, hogy a személyes hitéletével kapcsolatban kérdeztünk rá, hogy ő maga hogyan éli meg az Istennel való kapcsolatát, illetve, hogy egyáltalán a templomba járás hogyan is kezdődött el az életében, mikor jelent meg először a gyülekezetben, és hogyan érkezett meg, hogy valaki elhozta barát, ismerős, család, láttak, gyermeke hozta be a gyülekezetbe, és nagyon érdekes eredmények születtek például ezzel kapcsolatban, úgyhogy én már most mondanék is adatokat. Például a nagy templomi gyülekezetbe az első látogatás a legtöbb kitöltő esetében az egyedül történt, hogy egyedül kereste meg az egyházközséget, egyedül lépett be a templomba, azért is, mert igénye volt arra, hogy valamilyen módon békességet találjon, megélje az Istennel való kapcsolatot, vagy üzenetet kapjon, hogy egyedül volt, és utána pedig következő, az pedig a házastársammal, párommal érkeztem meg a gyülekezetbe, a legkevésbé pedig baráttal vagy rokonnal érkeztek a nagy templomi gyülekezetbe, ez érdekes dolog. Aztán a korábbi vallásos nevelésre is rákérdeztünk, hogy volt-e neki ilyen az életében. A rendszeres templomba járók esetében igen, a 60%-a nyilatkozott arról, hogy igen, ők már rendszeresen gyermekkorától kezdve valamilyen módon kapott érintettséget bibliaolvasásból, imádságból, az otthoni családi légkörből hozta magával. Úgyhogy ezek is fontos visszajelzések voltak számunkra. A gyülekezeti eseményekre is rákérdeztünk a fontosságára, hogy mit tart fontosnak ilyen, például, hogy úrvacsora vétel, templomba járás, lelkészek útmutatása, az imádság, imádkozás, teológusok, egyházatyák tanainak követése, ilyen kategória is volt, egyházi temetés, keresztelő vagy éppen esküvőre is rákérdeztünk, és érdekes módon az jött a visszajelzésekből, hogy a legfontosabbnak az úrvacsora vételét tartják. Ez egy nagyon érdekes dolog. A sákramentumokkal kapcsolatban jött ez a visszajelzés, ez kapta a legmagasabb pontszámot a kitöltők részéről, hogy ezt tartják a legfontosabb hiteseménynek az ő hitéletükben, az úrvacsora vételt. Ez is meglepő volt. Utána persze következik a templomba járás, de a lelkészi útmutatás az érdekes, az csak a harmadik helyen szerepel.
Mielőtt még teljesen belemennénk itt a nagyobb részletekbe, mondjuk már el így összesítésképpen, hogy mi az, ami kiderül a lelkészek számára, hogy ő neki kell-e változni, változtatni valamiben markánsan a kérdőív nyomán, tehát valami ilyen útmutatást kaptak-e önök?
Igen, mindenképpen, mert rá is kérdeztünk erre, hogy mit gondolnak a prédikációra, az ige hirdetésről. Ugye nálunk református egyházban tudjuk, a liturgiánkat ismerjük, a leghosszabb része az Isten tiszteletnek, a liturgiának az az ige hirdetés, az ige magyarázatna erre, és rákérdeztünk, hogy hogyan látják, mit gondolnak erről a részéről az Isten tiszteletnek, és mit tartanak fontosnak a prédikációban. És 90% a kitöltőnek azt mondta, hogy fontosnak tartom, hogy a prédikációban érezzem Isten üzenetét. Ez volt a legfontosabb az ige hirdetéssel kapcsolatban. Aztán persze fontos, hogy retorikailag vagy logikailag is kifogástalan legyen, jól felépített legyen, de hogy a legfontosabb, hogy üzenetet tudjon elvinni magával az, aki részt vesz az Isten tiszteleten. És ez azt gondolom nagyon fontos, és nagy felelősséget is róla lelki pásztorokra ránk a készülésnél, hogy úgy fogalmazzuk meg az ige hirdetést, az ige magyarázatot, hogy számunkra, magunknak is legyen üzenet, és tudjuk azt át is adni.
Esetleg a lelki pásztor személyét illetően fogalmazódott kérdés ebben a kérdőívben, tehát, hogy mit várnak esetleg a hívek a lelkipásztoruktól, hogy milyen legyen ő?
A legtöbben, majdnem 80% azt mondta, hogy a gyülekezet előjárói példamutató életet éljenek. Ez az egyik legalapabb elvárás.
Ez rendben van, nem?
Ez rendben van, igen, igen, mert azt akarják a testvérek, akik ott vannak a gyülekezetben, hogy aki szolgál, akik lelkipásztorként hirdetik az igét, azoknak a szavai, amit hirdetünk, és az élete, az teljes mértékben összhangban legyen egymással. Tehát ez ilyen alapvető elvárás a gyülekezet részéről.
Nos, én most nem várom, hogy egyébként minden egyes kérdést itt értékeljön ki a kérdőívből. Látom, hogy egy egész paksamétával
igen, arra gondoltam, hogy...
de szerintem most kiragadtunk néhány olyan kérdést ebből a kérdőívből, ami azért mutatja, hogy nagyjából milyen irányba szerettek volna tájékozódni, de itt ül körünkben ugye Beszercei András, a gyülekezet lelki pásztora, és én nekem egy szó nagyon fontos ebben, hogy Isten tiszteletre járók szokásai. Tehát, hogy az Isten tiszteletre járás maga egy szokás. Tehát hogy élik meg ezt az emberek? Ez kiderült ebből a kérdőívből? Tehát ez egy ilyen heti rutin, vagy kéthetes rutin, vagy havi rutin. Ez egy kicsit egy ilyen GPS cselekvés, hogy akkor megyek a templomba, mert ezt láttam, vagy ezt tanultam, vagy mert megy a család, meg megy a nagymama. Tehát miért mennek?
Igazi újságírós kérdés, nagyon tetszik. És tényleg benne van az a szent provokáció, amikor szembesítjük magunkat is azzal, hogy most akkor népegyház vagy hitvalló egyház? Vagy szembesítjük magunkat azzal a kérdéssel, hogy rutinból jövök, vagy valami hitvallásos alapon megyek, és valamit kapni akarok? A kérdőívünknek igazából, mikor összeállítottuk és összeállítattuk, az volt az egyik fő motivációja, hogy megismerjük a szokások mögött rejlő lelki tartalmat is, és kéréseket is, de azt már az elején leszögeztük, hogy vannak olyan alaptanítások, olyan alapértékei az egyháznak, ami akkor sem változtatunk meg, hogyha az emberek azt akarják, hogy változzanak. Tehát azt gondolom, hogy a külvilág, a külső világ, ahol mi a missziónkat teljesítjük és elvégezzük, az nagyon fontos, hogy hogy néz ránk természetesen. De nekünk belül az alapértékeinket, azokat jól meg kell tudni fogalmazni, és jól át kell tudni adni a meglévő közösségünknek, mert az alapértékek nem változhatnak. Ezért a kérdévünkbe is három csoportot eleve meghatároztunk. Templomba rendszeresen járók, templomba alkalmanként járók, ahogy humorosan szokták mondani minden másnap, karácsony másnapján, húsvét másnapján, pünkös másnapján, és templomba egyáltalán nem járók, és ez teljesen érdekes volt különben, hogy templomba egyáltalán nem járók is értesülnek erről a kérdévről.
És ők is kitöltötték?
Néhányan kitöltötték.
De jó fejlő.
Pár tizen úgymond kitöltötték, de nem ők voltak a sokan. De az tény, hogy amikor a válaszadóknak a csoportját meghatározzuk, és a válaszokat megnézzük, nekünk azért nagyon fontos volt az, hogy a templomban alkalmanként jelenlévők, és a templomban ritkábban járók, tényleg mit mondanak rólunk. Mert nekünk, ahogy egy gyülekezetnek a sejtje fölépül, van a sejtmag, őket tekintjük a templomba rendszeresen járó tagoknak. De a következő burok már azok lennének, akik a templomba alkalmanként jönnek, és nekünk először velük nagyon sok feladatunk van és dolgunk van, és az ő véleményük tényleg fontos, hogy ők hogy látnak minket, és ők mit látnak meg bennünk. Mert őnáluk lehet azt mondani, hogy a szokás a szokás, tényleg, mert ünnepekkor akkor eljönnek, és merre szokás, de ők azok, akiket először meg kell tudni ragadnunk és fognunk, hogy akkor ez a szokás, ezen változtassunk, ez legyen egy meggyőződés, egy hitvallás, és a szokásból, a hagyományból, a népegyházi keretből, ebből a klasszikus népegyházi keretből lépjünk át egy olyan keretből, hogy ő azért jön, mert közösségbe akar lenni, úrvacsorát akar venni, igét akar hallgatni.
Tehát ugye akkor azokra viszont, akik nem járnak templomba, és mégis vették a fáradtságot, és kitöltötték a kérdőívet, rájuk lehet úgy tekinteni, hogy ők azok a hezitálók, akik még nem döntöttek, hogy belépjenek-e az ajtón, vagy sem?
Rájuk lehet úgy tekinteni.
Igen?
Így van. Így van. És az ő esetükben például most akkor, hogy szinkronban legyek Istvánnal, ő az előbb elmondta, hogy a gyülekezeti hitesemények közül ki melyiket tartotta fontosnak, és hogyan. Például a templomba alkalmanként járóknál meg lehet azt a tendenciát vizsgálni, hogy számukra a fontos esemény az úrvacsora vétele, a templomban lét maga, hogy aztán ez milyen aktív vagy passzív lét, most mindegy, és utána a következő fontosság már a temetés, keresztelő és esküvő, a úgynevezett kazuális eseményekhez kapcsolódik. És közte, hogy mit tanít a lelkész, mit tanítanak a hitvallások, milyenek a kötött imádságok, és a teológusok és egyházatják mondjuk egy-egy témára mit mondanak, őket ez kevésbé érdekli. Tehát abszolút ott van az elején egyfajta liturgiai kötöttség és közösségi lét, és a végén pedig úgymond az egyháznak azt a szolgáltatási részét veszik igénybe, ami szerintük fontos. De hogy az egyház pontosan mit tanít és hogy tanítja, és ez hogyan éli meg a hétköznapokban, ez már kevésbé érdekli ezeket az embereket. Ez számunkra feladat. És ez a diagram például egyértelművé teszi azt, hogy több energiát, nagyobb felelősséget kell ráruházni magunkra, lelkészekre, hogy ezekben a kérdésekben lépjünk előre, hogy ez is váljon fontossá a számukra.
Hányan vannak egy hétvégi istentiszteleten?
Ahogy el is hangzott, olyan 300-tól 500-ig, az alkalom jellegétől is függ.
Tehát akkor ez egy nagy gyülekezet, abszolút ki lehet mondani, és egyébként mondhatom, hogy amúgy nem lehet panaszra okuk, vagy mégis?
Nem, panaszra nincsen okunk, de tudjuk azt, hogy mindig van tovább és feljebb.
Értem. Tehát akkor ennek a kérdőívnek az volt a célja, hogy minél többen jöjjenek el a templomba?
Igen, ez is a célja.
Azt mondta tiszteletes úr, hogy nyilván a kötöttségek, azok kötöttségek, tehát az Isten tiszteleteknek megvan a rendje, ebből a mederből nem szeretnének kilépni, de mi az, ahol lehet változtatni egy kicsit, vagy egy kicsit, hogy is mondjam, csak csalogatóbbá tenni ezeket az alkalmakat?
A rendje liturgia alatt én nem azt értem, hogy a liturgia, egyes liturgia elemek, vagy a istentisztelet menetében nem lehet változtatni, hanem azt, hogy amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus, akkor egyet gondolunk. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten fia megváltó, akkor ezzel egyet gondolunk. Amikor azt mondom, hogy Szent Háromság, akkor egyet gondolok. Amikor azt mondom, hogy gondviselés, akkor egyre gondolok. Tehát ezek azok az alapdolgok, amikkel nem változtatunk. De az, hogy ezt hogyan adom át, a mit és a hogyan különbsége, az, hogy hogyan adom át, azon bátran lehet változtatni. És a kérdőből is kiderült, mert ma olyan modernnek tudunk lenni néha, és a modernről gondolkodunk ebben a posztmodern világban, és főleg még fiatal az ember azt gondolja, hogy például a zenei kultúránk teljes megreformálása az mekkora változást tud hozni egy gyülekezet életébe, és hogyha bevisszük a könnyű zenei dicsőítő csoportokat a főistentiszteletre, és kicseréljük a teljes repertoárt erre, akkor biztosan mennyivel többen fognak jönni. A kérdőívünkből világosan kiderült, hogy nem. Az 53 éves átlag korosztály azért az elég jó korosztály, mert abból azt jelenti, hogy a 10-es, 20-as, 30-as, 40-esek is bőven adtak választ. Korosztály köszöni szépen, nem kér ebből a teljes cseréből. Ők szívesen éneklik a hagyományos énekkincsünket, és szívesen éneklik az új modern énekkincset is. Ők azt mondják, hogy kettőt együtt nyugodtan lehet ötvözni és vegyíteni. Ez számunkra csak azt üzeni, hogy nem kell bedőlni ennek a posztmodern gondolatnak, hogy akkor a modern zenével próbáljunk meg becsalogatni embereket. Nem ezen fog múlni, hanem azon a lelkesedésen, azon a zenei kultúrán, azon a zenei minőségen, azon a közösségi élményen is egy kicsit, amit éneklünk és ahogyan éneklünk.
Közben azon gondolkodtam, tiszteletes úr, hogy miért tartott egy évig ennek a kérdőívnek a kiértékelése, hogy ez olyan hosszú idő?
Szoktuk mondani, jó munkához idő kell.
Ezt el tudom fogadni. Igen. De hát hány kérdés volt ebben a kérdőívben?
Próbáltunk rákérdezni mindenre, ami a gyülekezet életét lefedi, főleg az Isten tisztelettel kapcsolatban.
Száz? Nem,
száz kérdés nem volt. Ugye az a helyzet, hogy voltak olyan kérdések, amelyekre lehetett megadni egytől ötig terjedő skálán a választ. Volt, amiben kifejtésre volt szükség, abból is több kérdés volt, abból 10 kategória volt. Körülbelül egyébként egy 25 percet vett igénybe a kérdőívnek a kitöltése. Én azt gondolom, hogy ez talán még az az idő, amit rá lehet szánni egy ilyen visszajelzésre, és én nagyon örök, hogy vették a fáradtságot az emberek, is megtették, hogy ezt kitöltötték. Úgyhogy összességében...
De rendesen kitöltötték, tehát ezeket szépen komolyan vették, és úgy látja, hogy minden kérdésre megpróbáltak válaszolni.
Igen. Úgy gondolom, hogy aki vette a fáradtságot, hogy ezt a 25-30 percet rászánta, ráadásul még szöveges visszajelzést is adott, akkor én úgy gondolom, hogy komolyan vette ezt a feladatot, hogy komolyan visszajelzést adjon számunkra, presbitereknek, lelkipásztoroknak, hogy látják ők a gyülekezetnek az életét, a szolgálatát, az egész liturgiánkat.
Itt most az a legfontosabb kérdés, hogy a kérdőív nyomán akkor lesz-e valami változás, vagy mik a terveik?
Már is.
Hogy már is?
Már is van változás.
Már is van változás.
Már is van változás. Igen, most végigfutva itt a szöveges kérdésekre a választ. Többen kifejezték például azt, ugye a COVID után vagyunk nem sokkal, hogy COVID előtt például volt készfogás a gyülekezetben. Az istentiszteletek kezdetén így köszöntöttük egymást. Ez adott egy személyességet, így már tudtunk valamilyen módon kapcsolódni, és egymáshoz legalábbis azokhoz, akik ott vannak körülöttünk a templomban, a padban, és ezt most húsvétkor visszavezettük a gyülekezetünk életét, és sokan örülnek ennek. Aztán volt olyan visszajelzés, így konkrétan leírta, hogy milyen jó lenne az, hogy az istentiszteleteken megjelenne külön a bűnvallás és kegyelem hirdetés rész. Ezt konkrétan megfogalmazták, ezt tavaly évben indítottuk el, hogy a liturgiában már konkrétan benne van a közösségi bűnvallás és Istennek a válasza, a feloldozás is. Ez már megjelenik a liturgiánkban, és ez már egy változás. Valamint nagyon sokan visszajeleztek azzal kapcsolatban is, hogy látják az online közvetítést, és ugye a COVID ideje alatt, a járvány ideje alatt felértékelődött ennek a jelentősége, hogy tudjuk közvetíteni az Isten tiszteleteinket, és nagyon sok pozitív és jó visszajelzés jött erről, hogy nekik mennyit jelentett az, hogy a COVID idején, sőt azóta is, hogyha betegek és nem tudnak eljönni a közösségbe, vagy valamilyen moknál fogva távol vannak Debrecentől, akkor is velünk tudnak lenni, és érzik a közösségünknek az erejét.
Aha, tehát ez megmaradt. És akkor volt-e már az eddig bevezetett változásokkal kapcsolatban valamilyen pozitív visszajelzés a gyülekezeti tagok részéről, illetve nőtte a létszám?
Úgy látom, hogy többen vagyunk a templomban, de növekszik a gyülekezetünk, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy többen járnak templomba, viszont azt nem mondhatnánk, hogy már az út végén vagyunk, és hátradőlhetnénk nyugodtan, hogy most már elértük azt, amit szerettünk volna, mert még nagyon-nagyon sok üres hely van a nagy templomban, üres padok, és azok gazdára várnak, emberekre várnak, teljen meg ez a templom, úgyhogy ott van a vágy a szívünkben, és ezért dolgozunk, és ezért is volt ez a kérdés, hogy ők hogy gondolják, látják az Isten tiszteleténket, és mi annak az oka, hogy távol maradnak tőlünk, mert ez is nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy lássuk azt, és fogalmazzák meg az emberek, hogy ha valami oka van, mi az, ami miatt távol vannak az Isten tisztelettől. Érdekes visszajelzés volt ez is, tanulságos, hogy például az Isten tisztelet hossza, vagy a prédikáció hosszúsága. Ez is tényező és szempont a gyülekezet építésében.
Uh-huh. Mennyit bírnak ki?
Most már azt írták, hogy 60 perc.
Tényleg? Az jó.
Igen, igen. És az ige hirdetésre azt írták, hogy 15-20 perc. Mert hogy ennyi időt tudnak koncentrálni, úgyhogy nagyon érdekes volt ez a visszajelzés is.
Ehhez én nem az ige hirdetéshez, hanem az első gondolatához Istvánnak én azt mindenképp hozzáfűzném, hogy igen, tapasztalunk egyfajta növekedést. Viszont én a számmisztikában nem hiszek. Nekem az a fontos, hogy akik ott vannak, ők mennyire elköteleződtek. És ha az elköteleződését az ott lévőknek még jobban tudjuk erősíteni, akkor a gyülekezetnek az az ereje lesz nagyobb, ami utána még jobban meg tud fogadni. Valóban van egyfajta szám szerinti növekedés, nem olyan nagy ütemű, de a kérdév kapcsán is, meg ugye a missziunk kapcsán is nagyon fontos az, hogy a belső elköteleződést még jobban erősítsük is. Ezt is sikerült erősíteni, és ebben is látunk előrelépéseket. Nagyon objektív mérőszámok vannak erre igazság szerint, amit most nem szoktunk úgy nagyon kimondani, de ha azt nézzük, hogy volt egy Covid, volt egy gazdasági hanyatlás, volt egy óriási infláció, és ha mi azt tapasztaljuk a nagytemplomi gyülekezetben, hogy a gyülekezetek áldozatkészsége nem csökkent, hanem szignifikánsan megnőtt, akkor azt mondom, hogy az elköteleződés tudtuk munkálni.
Ha egy 10-es skálán kellene értékelni, akkor összességében mennyire volt hasznos ez a kérdőív? 10-es skála.
Én a magam részéről egy jó 8-ast, egy erős 8-ast adnék.
Én nagyon szeretek tükörben nézni, úgyhogy én 9-est adok.
Lesz-e még folytatása esetleg ennek a kérdőívnek, vagy most aztán egy kicsit megpihennek, és akkor munkálkodnak?
Persze, hogy folytatjuk. A munkálkodásra tesszük inkább a hangsúlyt.
Elkészült annak a kérdőívnek az értékelése, amelyet még 2022 év végén bocsájtott útjára a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség és a Debreceni Egyetem doktoranduszok Kis Árpád Közhasznú Egyesülete. A kutatás Értsük egymást elnevezéssel arra volt hivatott, hogy kiderítse, mit gondolnak az emberek az Isten tiszteleti alkalmakról, hogyan érzik magukat a gyülekezetben, milyen gyakran járnak templomba. Erről beszélgettünk Olá István és Besztercei András nagytemplomi lelkipásztorokkal.
Templom a világ, csodás az akt nekünk.
Hát kezdjük újra, ennyi hittel csak győzhetünk.
A sebekre végül köt is kerül, hát kezdjük újra.
S a lélek gyógyul itt legbelül.
Féltem,
ölelném hazám,
kérlek,
te is vigyázz majd rá.
Együtt mindenki ért.
Uram, ha szemnapra ébredünk,
álmod újra, törékeny kis életünk. Hibákat többé nem védhetünk,
mint égi vásznad.
Fesd át az életünk.
Féltes,
ölelnénk hozzád.
És vigyázz majd rám.
Ez a föld itt mit ér?
Együtt mindenkiért.
Értem.
Szóljon rivel.
Értem.
Mi a bajban kiállsz?
Értem.
Ki
áldozni kész?
Értem.
És mindenkiért. Minden nap erősebbek vagyunk.
Érdek nélkül egymásnak mondd, mit adhatunk.
Az bármelyik oldalon kell, hogy érezd.
Itt most közös az oltalom.
S ölelném hazám.
Féltem.
vagy rá.
Ez a föld itt mit ér?
Együtt mindenkiért.
Szóljon imánk.
Ki a bajban ki áll?
Ön lesz gazdag vagy szegény?
Közös az út, közös a végtelen remény.
Tudnod kell dönteni, mi mennyit ér.
Imáink szóljanak mindenkiért.
Az egyszerű hétköznapok hőse te vagy.
Ki tette, ki váltod a kimondott szavat.
Az egyetlen bolygó most értünk ki át.
Csak kölcsönbe kaptuk.
Hát vigyázni rá.
Féltem. Sölelném hazám.
Kérlek.
Te is vigyázz majd rá.
Ez a föld itt mit ér?
Együtt mindenkiért.
Érted?
Szóljon imád.
Érted?
Ki a bajban ki állsz?
Érted?
Ki áldozni kész?
Érted?
És mindenkiért.
Érted?
És fogná kezel.
Érted?
És szívből szeret.
Érted?
Ki minket nevel.
Érted?
Kire vigyázni kell.
Érted?
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Aktív élet zajlik Nyíregyháza a legfiatalabb gyülekezetében, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközségben. Meghívott vendégével erről beszélget Gál Tamás.
Nagy József örökösföldi református lelkipásztorral beszélgetek. Áldás békességet, köszönjük szépen, hogy itt van. Nézzük az örökösföldi gyülekezetnek a híreit, mert hát azért zajlik az élet, azt mondhatjuk. Vannak olyan örömre okot adó események, amelyek felrázzák a gyülekezet életét. Itt van például a konfirmációra való felkészítés, és ráadásul nem csak azokat készítik fel konfirmációra, akik a korukból kifolyólag fiatal felnőttekké váltak, mondhatjuk így, hanem bizony felnőtt konfirmációra is van, illetve volt lehetőség, mert hogy elindult az idei első felnőtt konfirmandus csoport, mindjárt fogunk erről is beszélni, de akkor beszéljünk a másikról, hogy az is nagy öröm, hogy 24 fiatallal elindult a konfirmációra való felkészítés, már azért gondolom jó pár hónappal ezelőtt.
Hogyne, természetesen. A tavalyi év őszén, ahogy az iskolai év tanév beindul, minden esztendőben ilyenkor igyekszünk a konfirmálni készülő fiatalokat megszólítani, meghívni egy elsőkörös találkozásra. A Nyíregyháza városi gyülekezetben láttunk egy nagyon jó gyakorlatot erre, ahol egy körlevél formájában keresik meg azokat a családokat, azokat a fiatalokat, akik az iskolai hitoktatásban, illetve a keresztelés kapcsán az anyakönyvi adataikkal megkereshetőek, akiknek az adott tanévben lehetőséget szeretnénk kínálni a konfirmációra, hiszen a kereszteléskor a szülők, keresztszülők fogadalmat tettek, hogy a gyermekeiket úgy nevelik és neveltetik, hogy a konfirmáció alkalmával ők maguk tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről. Itt a városban azért egy nagy számú megkeresztelt református fiatalságról beszélhetünk, hiszen örömteli, hogy a városnak református gyülekezeteiben évről évre azért közel 200 fiatal részesül a keresztség sákramentumában. Ezt Nyíregyháza összreformátus gyülekezeteinek az adata nagyjából. És őket szoktuk megkeresni. Ők szétszórva a város sok iskolájában végzik az általános iskolai tanulmányaikat, hogyha a gyülekezethez való kötődésük ebben a korban még csak laza, akkor természetesen lehetőséget adunk arra is, hogy az iskolában, a hitoktatásban együtt résztvevők elinduljanak valamelyik gyülekezetet kiválasztva. Természetesen azért a sajátjainkat úgymond hazavárnánk. Így történt az nálunk is az örökös földön, hogy szeptemberben megkerestük a családokat, és a megkeresésre 24 fiatal, illetve a családjaik reagáltak pozitívan, keresték föl a gyülekezetet, fogadták el a meghívást, és indultak el a felkészítő tanfolyamon. Ez azt jelenti, hogy nálunk is hónapról hónapra van egy egész délutános, vasárnap délutáni felkészítő, aminek a végén van egy esti istentisztelet, ahová mindig visszavártuk a konfirmációra készülő fiataloknak a családtagjait is, szülőket, testvéreket. Így havonta egyszer egy vasárnap esti istentiseletünk volt, ahol 50-60-70 fővel voltunk együtt, és készültünk így a családokkal is a konfirmációra, aminek most már az utolsó előtti lépésénél járnak ezek a fiatalok, hiszen a vizsgájukra készülnek. Április utolsó hetében, május első napjaiban lesz a bizottság előtti vizsgájuk, aztán lesz majd egy úgynevezett vizsga istentisztelet, amikor a gyülekezet közösségében adnak számot a tudásukról, és pünkösd másodnapján pedig az ünnepi istentiszteleten tesznek fogadalmat, és élnek majd először az úrvacsora sákramentumával.
És mint ahogyan a felvezetőben elhangzott, bizony felnőtt konfirmandus csoportot is sikerült indítani. Az, hogy ezeket el tudják indítani már, mint ilyen felkészítő csoportokat, azért az életképességét is nagyban mutatja a gyülekezetnek, tehát hogy tényleg egy aktív gyülekezetről van szó.
Így van, abban bízunk, hogy mivel élő urunk van, ezért is tartottam fontosnak ezt a beköszöntést, a húsvéti örömhírnek, az üzenetnek az átadását. Mivel élő urunk van, ezért ő éltet bennünket. Kívánatossá teszi a gyülekezet közösségét nagyon sokak számára. Egy átlag vasárnap olyan 150-170 fővel vagyunk az istentiszteleteinken jelen, és nyilván mivel a keresztelések száma elég magas a gyülekezetünk közösségében, 30-35 gyermek részesül minden évben a keresztség sákramentumában, így nagyon sok esetben találkozunk olyan felnőttekkel, akik ők maguk valami miatt vagy a keresztségből és konfirmációból, vagy a konfirmáció lehetőségéből kimaradtak fiatalkorukban. Őket szólítjuk meg, belőlük van egy olyan adatbázisunk, akikkel minden évben szeretnénk egy tavaszi és egy őszi csoport elindulást szervezni. Az idén most a tavasszal elindulhatott, és 8 fővel indult el ez a konfirmációs előkészítő a felnőttek számára. Ez már nem olyan, mint a gyermekeknek, a fiataloknak a felkészítője, hiszen itt nem az ismeretanyag átadás az elsődleges, hanem a személyes hitre ébredésnek, a hitre találásnak, a hit megerősítésének, az Istennel való személyes kapcsolat kialakulásának a fontossága áll előttünk. Ebben segít az is, hogy a tananyagunk ezen a tanfolyamon igazából Márk evangéliuma, tehát az a bibliai könyv, amelyik a legrövidebb evangélium, 16 fejezettel, tömören, sűrűn, de mégis jól érthetően a Krisztus eseményt tárja föl, ezzel segítve bennünket, hogy megérthessük, hogy Krisztus értünk, jött értünk, vállalta mindazt, ami az Atya akaratában benne volt a világ kezdetétől fogva.
A felnőtt konfirmandus csoportnak mikor lesz a konfirmációja?
Hát ez még nincs meghatározott időponthoz rögzítve, hiszen...
Tehát akkor nekik nem pünköskor.
Nem, ez egy 10+1 alkalomból álló felkészítő sorozat. Ezeket az alkalmakat velük a csoport tagjaival egyeztetve szerda esténként tartjuk, 6-tól 7:30-ig, ez mindig egy szigorúan vett másfél óra, hiszen itt felnőtt, dolgozó és családos, sok esetben akár kisgyerekes felnőtt emberekről van szó. Éppen ezért előre nem határozzuk meg a konfirmációnak sem az időpontját, hanem amikor ennek a tanfolyamnak a végére érünk, akkor a csoporttal újra leülünk, és megpróbáljuk megkeresni azt az adott vasárnapot, legyen ez ünnepi vasárnap, vagy legyen egy úgynevezett közvasárnap, ami számunkra mégiscsak ünneppé lehet, hiszen hogyha mindenkinek alkalmas, jó lesz a kiszemelt időpont, akkor egy vasárnapon a gyülekezet közösségében ők már felnőttként konfirmálnak, fogadalmat tesznek az Úr Jézus Krisztus mellett, kötelezve el önmagukat.
Teológus hallgatói is vannak a gyülekezetnek, akik ráadásul örökös földhöz kötődnek.
Így van, hát őket félig meddig azért a városi gyülekezetnek köszönhetjük, hiszen Örökösföld még fiatal gyülekezet ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy nekünk már saját teológus hallgatóink vannak, mégis így is tekintünk rájuk egy kicsit. Kis Réka Anna a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az 5. év folyamos hallgatója, a Jókai iskolában végzett, és aztán innen ment tovább, érettségizett itt Nyíregyházán, és a Nyíregyháza városi gyülekezet közösségéhez tartozott. Lakóhelyileg viszont az örökösföldi gyülekezethez tartozik a családjával, így saját teológánknak tartjuk őt, aki szeptembertől a 6. évét, a 6. éves ex-missus gyakornoki évét fogja kezdeni. Ő aktívan besegít a gyülekezetben, az ifjúsági munkában, a gyermekszolgálatban, olykor-olykor a vasárnapi istentiszteleti szolgálatokban is, illetve nagyon aktív tagja a gyülekezet közösségének. A másik teológánk pedig az idei év, illetve a tavalyi év szeptemberétől iratkozott be Budapesten a Károli Egyetemnek a hittudományi karára, Pucsok Tünde, aki a gyülekezetünkhöz úgy kötődik, hogy a kántori szolgálatokat évek óta hűségesen végzi, és ő is a városi gyülekezet közösségéből indulhatott, ide járt ifjúsági körbe, az édesapja presbitériumban szolgált, egészen a mostani ciklusig, most sajnos a munkahelyváltás miatt itt a szolgálatokat nem tudta vállalni, presbiteri szolgálatot, viszont a gyülekezetben aktívak, ők is, és Tünde pedig a Zeneművészeti Akadémián tanul Budapesten, és emellett kezdte el másodképzésként a teológiát a Károli Egyetemen.
Nagy Józsefet, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelkipásztorát hallották.
A hídon itt lassan vonulnak a hosszú hajók, és visznek magukkal, és emlékezem, hányszor jártam a nagy vizeken, mint egy ismerős idegen. A hangokat tudtam, és nem túl sok mást, és pörgött a só egyszer itt, máskor ott, és volt, ahol volna jó, de úgy van írva, hogy itt vagyok. Soha
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért műsorunk. Legközelebb 15 órakor jelentkezünk. Az elmúlt 2 órában Pap Beatrixot hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Internetes elérhetőségünk velemény@europaradio.hu. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 5. részének 15. verséből hallgassuk meg. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Hinni azt is jelenti, hogy komolyan veszem és látom a bűn által beszennyezett emberi természetemet, és Istennek az ő fiában, Jézusban kínált kegyelmét. Mindkettőre el kell jutni. Kell, hogy bűnlátása legyen az embernek, mert enélkül elveszett állapotban marad. És kell, hogy a kegyelemről is legyen tudomása az embernek, hiszen enélkül maradna a reménytelen állapot. Sajnos sok embernek egyikről sincs tudomása. Sokan nem is sejtik, hogy mekkora bajban vannak. S ha valaki nem tudja, hogy bajban van, nem keres kiutat, megoldást sem. A bűn, mint állapot csak negatív dolgot jelent. Istennel és egymással való szembehelyezkedést, a szenvedés számos formáját, megtetézve az egészet a halállal. Nincs mit tenni, gondolja az ember, és megoldást nem keresve éli a felszínes életét, amíg meg nem hal. És közben még azt is elhiszi, hogy vele minden rendben van. Lehet, hogy a világban sok rossz van, lehet, hogy a körülötte élő emberekkel sok baj van, de vele nagyjából minden rendben. Micsoda önáltatás. És ebben él minden lelkileg fel nem ébredt ember. Te hogy látod magad? Felébredtél már? Látod már önmagadat annak és olyannak, akinek Isten lát? Felragyogott már neked Krisztus? A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.